Mondhatnánk akár azt is, hogy vendégünk a Kolozsvári Rádióban a Halvány Geze, őt is képviseli egyébként, és még nagyon sok madarat, Marton Attila ornitológus, a Milvosz csoport munkatársa. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Köszi, hogy itt lehetek!
Hát elkezdődött a 12. évad a kitúrázáson, a Fekete-tenger és a Duna-delta közötti vonalon, és visszatért egy olyan kis geze, akivel 2 éve találkoztatok. Ezt egyrészt lehet is tudni, mert hogy a gyűrűzés erre is szolgál, de milyen volt ez az első találkozás, illetve maga a tábor, hogy indult idén?
Igazából mi vagyunk azok, akik visszatértünk hozzá, mert ez a halvány geze ez ott költ, tehát ott éli az életét, a mindennapjait, amikor a költés szezonban itt van nálunk. Mi csak ugyanoda helyeztük ki a hálókat, újra megfogtuk, ugye a gyűrűzési adatbázisból nagyon könnyen vissza tudjuk nyerni azt, hogy mikor is volt jelölve, és ez a geze azóta 2-szer megjárta Afrikát, hazajött, újabb generációt nevelt fel valószínűleg, és most remélem, hogy nagyon boldogan halad majd szépen lassan Afrika fele újra.
Nagyjából egy olyan madarat kell elképzelni, most nagyon leegyszerűsítve, mint egy veréb, tehát hogy olyan sokan vannak?
Igazából egy nádi poszátához hasonlít legjobban, ami végső soron, ha nagyon muszáj valamihez hasonlítani, ami mindenkinek a fejében egy kép, akkor igen, úgy néz ki mondjuk, mint egy tojó veréb, teljesen jelentéktelen színű, kis, szürke, de nagyon szépen éneklő madár, mint ahogy azt az előbb hallottuk, aki egy nagyon-nagyon specifikus élőhely specialista, tehát úgy képzeljük el, hogy kb. Ott lehet megtalálni csak, ahol van víz, ahol vannak ezüstfák, többnyire Dobrudzsára jellemző, néhány helyen még megtalálható a Duna mentén, de Erdélyre egyáltalán nem jellemző faj, sőt, mit tudom, Magyarországon is például csak Szeged környékén van egy kisebb populáció, meg még néhány helyen elszórtva költöget. Tehát nem egy olyan faj, amiben belebotlunk minden nap. De. És ez jellemző is erre a helyre, hogy csomó olyan faj van ott, amit mi itt nem fogunk látni.
Mindjárt mondunk példákat is, kis légykapók, meg nádiposzáta és fitiszfüzike és kékcinege, de azért előtte ennek a figurának az útját, ugye, hogy megjárta már Afrikát 2-szer is, ezt így tudjátok, mert hogy ott van a gyűrű, és akkor van egy ilyen kimutatás, térkép, minek nevezzük ezt?
Jelen esetben, tehát erről az egyedről nem tudjuk ezt, tehát tudjuk, hogy a fajnak a biológiája az arra készteti, hogy vonuljon, és mivel 2 év telt el azóta, 2 telet kellett tölteni Afrikában. Tehát ehhez nem kellett valaki visszafogja, de van jó néhány olyan madár, amit mi jelöltünk meg, amit a különböző külföldi, afrikai országokban megfogtak, visszaláttak, akár visszataláltak elpusztulva, tehát ugye azt már eleve tudjuk, hogy hova vonulnak nagyjából ezek a madarak. Az, hogy mikor vonulnak, és ez hogyan változik, meg hányan vonulnak, ez Kelet-Európában még eléggé kérdés. Viszont pusztán amiatt, hogy tudjuk, hogy egy vonuló fajról van szó, tudjuk azt is, hogy 2-szer meg kellett járni Afrikát, mert egyszerűen nem éli túl az itteni körülményeket egy rovarevő madárként.
Azért gondolom, hogy a klímaváltozás is nagyban meghatározza a vonulását, ennek a sebességét is akár, de hogy az idejét is.
Abszolút, tehát most igazából azt lehet mondani, hogy a klímaváltozás mindig mindent, mindenhol valamilyen szinten befolyásol, meghatároz, módosít. Tavasszal például ez nagyon jól látszik, tehát nagyon kevés év kellene ahhoz, hogy kimutassuk azt, hogy az egyre korábban melegedő tavaszok, egyre korábban érkező tavaszok, egyre korábban érkező madarakat hoznak maguk után, és igen, az őszi vonulást is így befolyásolja a klímaváltozás. Vannak olyan fajok, akik mondjuk 2 költés helyett megpróbálnak egy 3. adag tojást is lerakni és fiókákat felnevelni, emiatt később indulnak, és vannak olyan fajok is, főleg ezek a távolabbra vonuló fajok, akik egyszerűen hamarabb elmennek. Úgyhogy egyértelműen van egy hatása rá, ezt persze nyugat-európai hosszú távoldott sorokon nagyon könnyű kimutatni, nagyon szépen látszanak ezek a hatások. Kelet-Európában meg ezek az első olyan adatsorok, ahol kezdjük körvonalasztatni ezt. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy minél több évet tudjuk folytatni ezt a tevékenységet, annyival több adat gyűl évek között, és ettől lesz egyre pontosabb a kép. Mindig úgy, hogy picivel egy pixel fokkal élesebb lesz az a kép, amit fogunk tudni majd látni ezeknek a madaraknak a vonulás időzítéséről. Tehát konkrétan, hogy mikor mennek el.
És hát egyre több barátotok lesz, ami így a madarakat illeti, visszatérő barátotok is. És hadd beszéljünk egy különlegességről, a fitiszfüzikéről, akinek azért a tavaly is megvolt a maga jelenléte, és korábbi években is, hát ha idén is felbukkan.
Abszolút. Tehát a fitiszfüzikéből körülbelül egy olyan 900 egyedet jelölünk minden évben. Van is visszafogás több helyről, például Izraelben több gyűrűzőállomáson fogták meg azokat a madarakat, amiket mi jelöltünk, illetve mi is fogtunk vissza olyan fitiszfüzikéket, amelyeket például Izraelben jelöltek. Tavaly volt egy nagyon szép visszafogásunk Észak-Oroszországból, a Kola félsziget közeléből, ez az adatbázisunkban a legészakibb megkerülés egy madárnak. Meggyűrűztük ezt az egyedet 2023. szeptemberében, boldogan elment Afrikába ő is, utána visszament Észak-Európába a Kola félsziget környékére költeni, és a következő vonulása során egy random orosz gyűrűzőállomáson megfogták újra, és jelentették nekünk, hogy a köszönjük szépen, madár jól van, és megy is tovább útjára. Nálunk nem állt meg idén, úgyhogy csak remélni tudom, hogy rendben van. Illetve még jöhet ezután végső soron.
Tényleg hihetetlen utakat jár be, így a kontinenseket is illeti akár, tehát hogy le a kalappal.
Abszolút, és most úgy képzeljétek el ezt, hogy alapvetően ezek afrikai fajok, akik egyre északabbra mentek költeni, viszont a telelőterület az konzerválódott, tehát az a Fitis physica, aki Romániában költ, valamelyik hegycsúcson, az is Afrikában megy oda-vissza, de az a Fitis physica is, aki a Kamcsatkán költ, az is onnan távolról 10 g-os kismadár, 7 centi szárnyal, szépen átrepüli Ázsiát, Európára, bekanyarodik egy picit, és megy Afrikába.
Ez igen, itt előttem van egyébként a tavalyi jelentés, és puskázok egy picit belőle, a foltos nádi poszátából például 66%-kal több egyedet fogtatok a faj több éves mediánjánál. Ez mit mutat? Elkezdték megszeretni a mi térségünket, vagy...
Nagyon nehéz egy évet kijelölni, és bármilyen következtetést levonni, tehát ezek a sok éves mediánok, ez konkrétan azt mondják, hogy körülbelül hány egyedre számíthatunk egy adott évben az elmúlt 10 év adata kapcsán, extrapolálva vagy prediktálva az értéket, és vannak olyan fajok, akiknek mondjuk van egy jó évük. Történetesen a költőterületen több a szúnyog, több fiókát sikerül felnevelni, többen jönnek abba az évbe. Vagy vannak olyan erupciós fajok, amelyek 2-3 évente óriási nagy mennyiségben konkrétan ellepik a gyűrűzőtábort, a kékcinege például ilyen, és örvendünk is nekik, de okoz egy kis logisztikai fejtörést hébe-hóba. De igen, például a foltosnádi poszátának a tavaly egész jó éve volt, fogtunk is belőle jó sokat, voltak olyan évek, mikor kevesebbet fogtunk annál, mint amire számítottunk.
És a tavalyi az átlagosnak mondható év volt ilyen szempontból? Hogy
igen, itt igazából az az érdekes, hogy ha teljes egészében nézzük a 11 éves adatsort, akkor kezdünk látni olyan tendenciákat, hogy bizonyos fajokból évről évre egyre többet, hogy van egy tendencia a vonuló populáció növekedésére, például énekes nádi poszátából meglepő módon, hát kétszer annyit fogunk egy mostani évben, mint 10 évvel ezelőtt, 2014-15-ben, mikor elindítottuk a tábort. Ezzel szemben jégmadár, gyönyörű szép kékmadár, fele annyit fogunk, mint az elején, nem tudjuk konkrétan, hogy ennek mi lehet az oka. Van egy csomó olyan bokros élőhelyeket, renépesítő faj, tövisszúró gébicsre gondolok például itt többek közt, aminek úgy szintén csökken az állománya, a vonulási állománya, tehát nem tudjuk, hogy költésben mi történik velük, de az biztos, hogy a kituk túrzáson valamilyen okok miatt vagy nem szállnak le, vagy elkerülik a túrzást, vagy kevesebb van szám szerint belőlük, ami teljesen elképzelhető, ha csak figyelembe vesszük azt, hogy a költőterületnek egy jelentős részén épp háború folyik, és nem biztos, hogy annyira könnyű költeni egy madárnak egy háborús övezetbe. Tehát egyszerűen egy bombarobbanás, és elhagyja a fészkét ilyettébe. Tehát ezeknek mind-mind hatása lehet az élővilágra is, és a különböző állatpopulációknak az alakulására.
És idén mire lehet igazából számítani? Mi az, ami előre megjósolható? A szúnyogok azok továbbra is lesznek, illetve mindenféle, ami az embereket zavarja, őket lehet annyira nem ezek.
Az igazság az, hogy én pusztán csak amiatt, mert ezeket az adatokat előbb-utóbb statisztikailag fel kell dolgozni, a nagyon átlagos éveket szeretem. Ne legyen túl jó, ne legyen túl rossz, mert az csak zajt visz a rendszerbe. Most ez a 11 év az lehetővé tette azt, hogy egy elég erős elképzelésünk legyen arról, hogy mikor hány madárra számítsunk. Majdnem azt tudom mondani, hogy heti pontossággal meg tudjuk mondani azt, hogy konkrétan hány emberre van szükség a táborban ahhoz, hogy működőképes legyen a tábor. Tudjuk azt, hogy október közepe az a periódus, amikor leginkább számíthatunk egyrészt ritkaságokra is, másrészt meg akkor kell nagyon sok, nagyon jó madárszedő, tehát hálóból begyűjtő embert biztosítani, mert egyszerűen akkor van a vörösbegyek vonulási csúcsa, a kékcinkék vonulási csúcsa adott években, van egy csomó rigófaj, énekes rigó, fekete rigó, sokkal több egyed vonul ilyenkor, mint mondjuk augusztus közepén, amikor egy ilyen lappangás van, hogy a korai vonulók már elmentek, a késői vonulók még nem érkeztek meg, és akkor van egy ilyen hiátusz a kettő között, a két csúcs között. Most meg például pont az van, hogy ilyenkor vonulnak a nádi poszáták. A nádas az zsizseg a madaraktól, a bokrok azok majdnem teljesen üresek, tehát úgy kell elképzelni ezt a gyűrűzött tábort, hogy a hálóknak egy része egy nádasban van, a másik része pedig egy ilyen ezüstfás bokorsávban, és nagyon különböző, tehát hogy mikor, hol, melyik fajok vonulnak, az egy igazán izgalmas ornitológus szemmel. Most például javában mennek a nádi poszáták, és reggel a nádas az tele van, a nádi hálók velük, előbb-utóbb ez el fog tűnni, mikor elfogynak ezek a madarak.
Októberre tehát nagy szükség van önkéntesekre, beteltek-e már ott a helyek azokban a hetekben?
Nem, és október az amúgy is egy ilyen speciális eset, mivel nagyon sok önkéntesünk az egyetemista, és ahogy kezdődik az egyetem, csökken az önkéntesek száma, pont akkor, amikor legnagyobb szükség van segítségre. Arra viszont mindenképp nagyon büszke vagyok, hogy ebbe a 11 évben, ugye idén 12. évben kialakult egy olyan közösség a tábor körül, akik hobbi madarászok, lehet, hogy évente csak azt az egy hetet madarásznak, vagy foglalkoznak egyáltalán a madarakkal, mint témakörrel életük során, de minden évben ott vannak, minden évben új arcok jönnek, minden évben kicsit bővül ez a kis közösségünk, és iszletosan jó látni azt, hogy mennyire fontos, és mekkora, végső soron azt mondanám, hiánypótlósok szempontból egy ilyen tábor a gyerekeknek például egy olyan lehetőség, ahol találkozhatnak kézben madarakkal, megtanulnak fajokat, megértik azt, hogy hogyan is működik a természet, miért fontos védeni. Egyszerűen a képekből ezt nem lehet ugyanúgy elsajátítani.
Az biztos. Az, hogy sátorban kell aludni, az az alap, gondolom.
Abszolút. Tehát ez a munka az a Duna-Delta egy fokozottan védett területén történik. Csak kutatási engedéllyel lehet bemenni. Azon a 22 kilométeres tengerpart szakaszon ez a 17 ember van ott, aki ott lehet. Úgyhogy nagyon is természetes körülmények között kell leélni a mindennapokat. Sátorban alszunk, van egy jurtánk, ami egyben a konyha, a nappali és a munkahely is, az iroda is, tehát itt történik a madarak effektíve gyűrűzése és leméregetése, meghatározása, azon kívül meg egy órás autókázás a legközelebbi település ahhoz, hogy bevásároljunk. Úgyhogy teljesen elszigeteltek vagyunk, ennek vannak szép oldala is, ugye gondoljunk csak az ilyenkor jellemző perszeidákra, meg az éjszakai csillagos égboltra, vagy a világító algákban a tengerben gyönyörködni lehet ilyenkor. Meg vannak kevésbé kellemes oldalai, nekünk városiak számára főleg, a szúnyogok, meg hojvák, meg mindenféle ilyen természeti kihívások egyesek számára. Most persze biológusként meg vagyunk szokva ezzel, de van egy csomó könyvelő, nem tudom, könyvtáros, informatikus, aki ezekkel a nagyon természetes körülményekkel lehet, hogy ott találkozik az 52 hét során egy évből egy hétig, és megtanulja megszeretni őket, és tisztelni ezeket a rendszereket. Tehát úgy jönnek oda, hogy jaj, mennyire utálom a szúnyogcsípést, és úgy mennek el, hogy jaj, mennyire fontos az, hogy oké, szétszedtek adott este a szúnyogok, de valószínűleg a fecskék azokból a szúnyogokból táplálkoznak, hogy fel tudják hízlalni magukat a vonulásra. Akár azt is mondhatni, hogy a szúnyogok ilyenszerű etetése egy természetvédelmi tevékenység.
Igen, nem is tudom, hogy mit csinálnak olyankor, amikor nincsenek madárgyűrűzők. Hogy is van egyébként, a világ zaja az távolabb esik, de azért itt voltak az elmúlt években bizonyos gondolatok, aláírásgyűjtés is a részetekről, hogy a szélerőművek elhelyezését, kialakítását, most ez a folyamat, ez hol tart, nincsenek, azt érzem a szavaidból, ugye?
Tehát volt egy ilyen próbálkozás, nem tudjuk pontosan, hogy mit akartak csinálni. Szivárogtak ki a médiába olyan hírek, olyan riportok, miszerint betelekönyvelték a túrzásnak az alsó részét a fokozottan védett területig. Először az volt a mendemonda helyileg, hogy szélerőmű parkot szeretnének létrehozni. Az energetikai minisztériumnak volt is egy ilyen elképzelése, hogy oda akkor milyen jó lenne egy szélerőmű parkot a tengerparti szellőt kifogni, ami persze végzetes lett volna a védett terület számára is, és a környék számára is egy tájsebet okozott volna. Miután ezek így elcsitultak, ezek a hírek, felmerült az, hogy de lehet, hogy építkezni lehetne oda, egyértelműen a környék polgármesterei azok nagyon is szeretnék, hogyha kiadhatnának építkezési engedélyt szállodáknak, magánházaknak, hasonlóknak. Viszont ezzel tönkretennék Románia egyik utolsó vad tengerpartját, amit ugyanannyira szeretünk. Tehát most úgy képzeljük el, hogy Vádu Korbu ma többé-kevésbé az, ami Vámávéké volt 20 évvel ezelőtt. Ahol kiment az ember sátorral, és nem bömbölt a zene a fejébe, hanem tényleg választani lehet a között, hogy te egy ilyen csendes, tengerzúgásos tengerparton szeretnél nyaralni, vagy egy diszkófényes, kosztinesti helyen, ahol a Lidl 5 percre van a a homokra építve, és bármikor be tudsz menni egy hideg fagylaltot megvenni magadnak.
Kérdés azért, hogy mi számít, vagy hogy kinek mi a prioritás, de szerintem úgy szeretnének az emberek kicsit kivonulni időnként.
Legyen meg a választási lehetőség. Tehát ilyen is és olyan is kell. Szerencsére most ezek a hírek úgy néz ki, hogy egyre csitultak. Nagyon remélem, hogy nem fognak előni, mert tönkre teszik a helyet. Szélerőmű parkot amúgy sem szabad a Dunadelta területére építeni a Dunadelta menedzsment terve alapján. A szelet ugyanúgy ki lehet fogni a kituktúrzás másik felén elhelyezkedő dombokon is, odáig is befúj, és nagyon remélem nem jutunk oda, hogy majd aszfaltút, meg vakációs házak, meg szállodák hemzsegjenek a környéken.
Kevés időnk maradt most már, egy annyit még, hogy akkor hol lehet jelentkezni, illetve hogy te mikor térsz vissza a kitukra?
Szeptember első hetén megyek, és nagyon remélem, hogy októberben is vissza tudok menni. Bárki szeretne eljönni, nagyon örvendünk mindig minden évben az új résztvevőknek. Azt kell tudnia, hogy szeptember közepétől arra fele vannak üres helyek. Ugye van egy 17 fős limitünk, ami addig most le van fedve, és a Milvusznak a weboldalán megtalálják az e-mail címemet, attila.marton@milvus.ro. Nyugodtan jelentkezzenek, keressünk egy megfelelő időpontot, meg megbeszéljük a részleteket, hát ha sikerül néhány új önkéntest becsalni a rendszerbe.
Nagyon jól hangzik, és hát köszönöm szépen, hogy téged is sikerült becsalogatni ide a Dunátúti stúdióba. Sikeres táborozást, illetve minél több fajt kívánunk, vagy átlagos évet kijönnek, ahogy. Marton Attila, köszönöm szépen.
Köszönöm, hogy itt lehettem.